Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Débányász Gergő. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy Angela Merkel csapat összevonás visszafordítását követeli Vladimir Putyintól.
Angela Merkel felhívta Putyin figyelmét, hogy az eszkaláció érdekében jobb lenne, hogyha Oroszország elvonná a katonai csapatokat a határok felől, illetve szóba került Navalnyi ügye is, ami Kreml számára egy érzékeny pont.
Valóban meddig eszkalálódhat a helyzet? Ugye egyes vélemények szerint Kijevnek valójában nem áll szándékában támadni, és Zelenszkij ukrán elnök minden lépése tulajdonképpen egyfajta PR tevékenység. Ugyanakkor nyilatkozott tegnap Dmitrij Kozák, az orosz elnöki apparátus helyettes szóvívője, és ő azért elég keményen úgy fogalmazott, hogy Ukrajna végének kezdete lehet, ha Kijev hadműveletet kezd a Donyec medencében. Ez azért elég vészjósló.
Most ugye zajlik a diplomáciai nyilatkozott háború mindkét oldal felől, és hangsúlyoznám, hogy pontosan nem tudhatjuk, hogy mi lesz ebből a feszült helyzetből. Remélhetőleg valóban csak inkább egyfajta zsarolási szándékkal történnek a dolgok, és majd rendeződni fognak, de egy nagy katonai koncentráció egy helyen sosem jó. Tudjuk, hogyha a puska a falon van, akkor el fog sülni. Ez ebben az esetben is könnyen fennállhat. Ugye azt látjuk, hogy az elmúlt napokban Oroszország nagy katonai mozgásokat végez az ukrán határok mentén. Olyan videók kerülnek napvilágra, ahol tankokkal megrakott vonatszerelvényeket látunk. És ma reggeli hír, hogy most már az Iskander típusú balisztikus rakétarendszereket is odaviszik az ukrán határokhoz. A jó hír talán az, hogyha Oroszország valóban egy katonai hadműveletet tervezne Ukrajnával szemben, akkor nem csinálna ilyen látványosan napközben több napra elnyújtva, hanem az valószínűleg egy villámháború lenne, egy villám hadművelet, mint amit Krímfélsziget megszállásakor láttunk 2014-ben. Ez most nagyon látványos. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy inkább provokálnak, hogy lépéskényszerbe próbálják hozni Ukrajnát. Tehát, hogy jelzik a nyugat felé, hogy képesek rá, hogy nem szabad Oroszországot hergelni. Ez legalábbis így néz ki. Viszont a rossz hír az, hogy Oroszország most egy belpolitikai problémás helyzeten néz szembe, ősszel parlamenti választások lesznek, a koronavírus miatt a lakosság gazdasági helyzete folyamatosan romlik, az életszínvonal csökken, Navalnyi ügy is borzolja ugye a kedélyeket, a lakosság most már kétharmadat tud az ügyről, és ilyen vagy olyan formában véleményt nyilvánít róla, és ilyen helyzetben külpolitikai gyors sikerek, vagy bármilyen külpolitikai mozgolódás, külpolitikai aktivitás, az mindig belpolitikai hozammal is jár. Könnyen megeshet, hogy az orosz vezetés szemében például ilyen külpolitikai ambíciók is vannak, hogy esetleg gyors külpolitikai sikerek révén Ukrajnával szemben eltereljék most figyelmet a belpolitikai problémákról.
Visszatérve még röviden Alexej Navalnyira, említette, hogy Angela Merkel Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés során szóba hozta az elítélt orosz ellenzéki politikus ügyét is. Lehet tudni, hogyan reagált mindenre Putyin?
Nem, ez nem derült ki. Annyit tudunk, hogy nem szívesen beszél Kreml a témáról. Az orosz közleményben kifejezetten kiemelték, hogy Angela Merkel kérésére került szóba az ügy. Azt tudjuk, hogy börtönbüntetését töltő Navalnyi jelenleg egy orvosi egységben van.
És hát azt is tudjuk, hogy egyre romló egészségi állapotban van ott a börtönben. Elképzelhető, hogy az orosz hatalom hagyja meghalni, és ha igen, akkor kockáztat-e ezzel bármit?
Én azt gondolom, hogy nem bánai érdekében Oroszországnak, inkább az lenne most, hogyha az orosz vezetés fejével gondolkodnánk, akkor inkább egyfajta bosszú és a megtörés lenne a cél. Azt tudjuk, hogy a lakosság, az orosz lakosság most már egy növekvő része, hát különböző kutatások szerint 30-40%-a legalább. Navalnyi szimpatizál ilyen vagy olyan formában, és az, hogy nyíltan börtönben végeznek vele gyakorlatilag, az biztos, hogy nem tenne jót a hatalom megítélésének.
Vlagyimir Putyin aláírta a választási törvény módosításáról rendelkező jogszabályt, amelynek értelmében újabb két ciklusban betöltheti az elnöki pozíciót. A 21 éve hatalmon lévő orosz vezető így akár 2036-ig, vagyis 83 éves koráig maradhat az államfői tisztségben. Putyin motivációjáról és terveiről Anton Benderzsevszkij Oroszország szakértőt Király István Dániel kérdezte.
Hogyha valaki sokáig a hatalomban van, akkor nehéz kiszállni a hatalomból, nehéz átadni másnak a stafétabotot, és ugye Vladimir Putyin kisebb megszakítással, de 2000 óta tölti be ezt a pozíciót. A másik, hogy valóban vannak fontos geopolitikai tervei Vladimir Putyinnak, egy örökségben gondolkodik. Ennek az egyik része a posztszovjet térség integrációja, ami hát lényegében az Eurázsiai Unióval kulminálódhat. ennek az építkezése gyakorlatilag az elmúlt 10 évben megindult, különböző lépések történtek, egységes gazdasági tér, közös vámunió, de Vladimir Putyin azt szeretné, hogyha egy szupranacionális integrációs szervezet jönne létre, közös valutával, esetleg közös parlamenttel, illetve hát fontos az is, hogy vezető politikusok biztonságban szeretnék tudni magukat is, a családjukat is, és ilyen garanciákat azt gondolom, hogy Putyin is szeretne kapni magának. Nem éretlen egyébként, hogy ebben az új rendeletben, amely az ő potenciális elnökségét is meghosszabbítja 2036-ig, benne van egy olyan garancia is, hogy az orosz elnökök életük végéig teljesen büntetlenek maradnak. Tehát nem vonhatják őket semmilyen büntető eljárás alá. Akár például Putyin 2000 előtti évei miatt sem ítélhetik el, vagy az elnöksége utáni évei miatt sem ítélhetik el. Ez egészen különlegesnek számít.
Az emberek mit gondolnak, a választópolgárok hogy vélekednek arról, hogy újabb 2 ciklusra a 69 éves elnököt újra meg lehet választani, vagyis több mint 80 éves koráig maradhat az elnöki pozícióban. Támogatják ezt? Vannak ellenérzések? Egyáltalán van olyan közvéleménykutatás, olyan felmérés, amelyből egyértelműen tudni lehet, hogy mit gondolnak a választók erről?
Ezt nehéz megítélni, hogy ez egy támpont, amiből kiindulhatunk, hogy az az alkotmánymódosítás, ami Putyin hatalmának meghosszabbításáról rendelkezett, ugye referendum döntötte el, erről 2020. június végén szavaztak az orosz állampolgárok, és akkor a lakosság 77%-a megszavazta. Ez egyfajta támpontot adhat. Azt gondolhatjuk, hogy a lakosság nagy része egyetért Putyin hatalomba maradásával. Ugyanakkor azt is fontos leszögezni, hogy az elmúlt 1-1.5 év alatt Putyin támogatása folyamatosan csökken. De hirtelen nem tudnék olyan felmérést mutatni, amely azt mérné, hogy az emberek hogyan vélekednek arról, hogy 2036-ban is ő lesz hatalmon.
Anton Bendarzsevszkijt, a posztszovjet térség szakértőjét hallották. Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Débányász Gergő. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy biztató és óvatos üzeneteket is küldött a londoni kormány az angliai karantén oldásáról. A brit ország részben a jövő héten nyitnak az üzletek, fodrászok és kerthelyiségek. Bár a menetrend változatlan, Johnson miniszterelnök szerint messze még a normális élet. Svetnik Endre összefoglalója.
A briteknél még azután is érvényben maradnak egyes Covid ellenes intézkedések, hogy az összes felnőtt lakosnak felajánlották a vakcinát. Erről beszélt hétfőn Boris Johnson miniszterelnök. Beszédében viszont örömhírt is közölt a közösségi életre kiéhezett angliai lakosokkal. Jövő hétfőn már együtt csörözhetnek a barátok, ismerősök a pubok kerthelyiségeiben. Sietett hozzátenni, hogy ő is a kocsma felé veszi az irányt. Nyitnak a fodrászok is, akik közül egyesek a miniszterelnök borzas hajkoronájával reklámozták szolgáltatásaikat a lockdown előtt. A nyitás módja viszont heves vitákra ad okot. A brit kormány előzetes jelentése jóvá hagyta a Covid útlevél, azaz az immunitási igazolvány bevezetését. Azért, mert az indoklás szerint nem akar jogtalanul beavatkozni abba, hogy egyes vállalkozások hogyan teszik biztonságossá helyiségeiket. A kabinet szerint a később nyitó színházakban és tömegrendezvényeken ellenőrizhetik a Covid státuszt, de a létfontosságú cikkeket áruló boltokban és a közlekedési eszközökön ez tilos lesz. A kormány úgymond tovább vizsgálja a témával összefüggő jogegyenlőségi és etikai aggodalmakat, és aláhúzta, az igazolás az élet része marad, amíg úgymond vissza nem szorul a pandémia. A Covid útlevél egyik főpróbája lesz a májusi FA Kupa futballdöntő. Ahogy a lakóhelyüket és személyazonosságukat a villanyszámlával igazoló britek korábban élesen kikeltek a személyi igazolvány ötlet ellen, úgy mordultak fel most jobb és baloldalon egyaránt a privát szféráért aggódók. Johnson kemény összecsapásra készülhetett fel saját konzervatív pártja több tucat parlamenti képviselőjével, akik szerint a vakcina útlevél úgymond diszkriminatív, kétsebességes társadalmat hoz létre. Közben a brit kormány tudományos tanácsadó testülete a SAGE modellje szerint a tervezet szinte totális júniusi nyitás nyomán a januári szintre ugorhat a Covid-dal kezelt kórházi betegek száma. A kormány szakértők kellemetlen véleménye az, hogy bár a védőoltások visszaszorították a betegséget és a haláleseteket, még nem elegendőek ahhoz, hogy úgymond egy nagy járvány nélkül vissza lehessen térni a normális társadalmi érintkezéshez. Pedig a hétfői adatok azt sugallják a lakosságnak, hogy egyre inkább javul a helyzet. Egy hét alatt 44%-kal esett a halálozások, egyharmaddal a fertőzések, és közel egynegyeddel a kórházba felvett betegek száma. Erre mondta az Johnson hétfőn, hogy ha továbbra is jól mennek a dolgok, akkor sok ember számára legalább a normális élet látszata visszatér. Chris Whitty angol tiszti főorvos viszont magára vállalva a rossz zsaru szerepét emlékeztetett. Nem meglepetés, hogy a Covid még velünk van, és nem fog varázsütésre eltűnni a következő hónapokban. Ne áltassuk magunkat, a közeljövőben még jelentős gondokat okoz majd nekünk. Svetnik Endre, Inforádió, London.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora.
Európa újjászületése a hagyományos európai értékek reneszánsza mellett érvelt Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Matteo Salvini, az olasz jobboldali kormánypárt a Liga vezetője múlt héten, miután megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel, a Fidesz elnökével. Feledi Botond külpolitikai elemző szerint bár van jelentős érdek- és véleménykülönbség a három párt között, de céljuk lehet a közös európai parlamenti fellépés is.
Alapvetően eddig az Európai Parlament történetében soha nem sikerült egy ekkora méretű a jobb oldalon és a szélső jobb oldalon található erőket egyesítő frakciót létrehozni. Tehát ez egy újabb történelmi kísérlet. Ugye itt a holland szélsőségesektől a Löpenféle francia párton át a legkülönbözőbb igaz színeken keresztül rengeteg olyan formáció van az alternatíva Németországért így, akik valahogy itt ülnek ezekben a négy pártól jobbra lévő csoportokban. Ezek alapvetően kisebbek, mégis ugye a szabályok miatt is fontos, hogy adott esetben meg tudják őket győzni. Ettől azért még messze vagyunk. Tehát nem itt tart egyedül ennek a három országnak, vagy három vezetőnek kéne tudni megegyezni először.
A lengyel miniszterelnök a találkozót követően azt mondta, a brüsszeli európai elit úgy tekint az unióra, mint az elit csoportok projektjére. Majd hozzátette, idézem, mi az emberek széles spektrumát szeretnénk képviselni. Az arcfelismerés az elmúlt évek talán egyik legnagyobb technológiai fejlődése. Sok más technológiával, például a nagy teljesítményű számítógépekkel, drónokkal és speciális szoftverekkel együtt az arcfelismerés hamarosan a kettős felhasználású termékek kategóriájába tartozik majd. Ez azt jelenti, hogy bár ezek törvényes, civil felhasználásra készültek, a katonaság, az elnyomó politikai rendszerek vagy akár a terrorista szervezetek is visszaélhetnek velük. Az európai kettős felhasználású termékek EU-n kívüli exportját szigorúan ellenőrzik, és a parlament a 21. század szabályairól szavaz majd, mondta Markéta Gregorová, a zöldek cseh képviselője.
Szerintem ez egy hatalmas emberi jogi siker. A rendelettel sikerült jelentősen megnövelni az átláthatósági követelményeket, ami azt jelenti, hogy tudni fogjuk, mit és kinek exportálunk, vagy legalább, hogy melyik országoknak.
Az EP képviselők elérték, hogy a szabályok exportengedélyek elutasításának indokaként az emberi jogok megsértését is tartalmaz. Még lehet jelentkezni a 2021-es európai polgárdíjra. Az Európai Parlament által évente odaítélt díjjal olyan állampolgárokat vagy csoportokat tüntetnek ki, akik népszerűsítik a tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítését és a szorosabb integrációt. Az Európai Unión belüli határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködést, illetve az EU értékeit és alapvető jogait. Az Európai Polgárdíjra magánszemélyek, csoportok, egyesületek, szervezetek pályázhatnak, vagy jelölhetnek egy projektet, de a parlamenti képviselők is nyújthatnak bejelölést.
Az Európai Parlament és a European Film Academy kihirdette a 2021-es Lux Európai Közönségdíjra jelölt három filmet. A versenyben szerepel Thomas Vinterberg Még egy kört mindenkinek című alkotása. Alexander Nanu Kollektíva című filmje.
bombă biologică în spitalele românești, dezinfectanții folosiți în mii de fel de operație sunt de fapt apă de ploaie.
Valamint Jan Kormazá Corpus Christi című alkotása. A megújult filmdíj lehetővé teszi az európai publikumnak, hogy online szavazzon kedvenceire, és most először az EP képviselőkkel együtt választhassa ki a nyertest. A filmeket májusig magyar felirattal is meg lehet nézni, leginkább online platformokon. Ez volt az EP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/inforadio/EP-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
A Nemzetközi Valuta Alap szerint a pandémia gazdaság nyertesei és a gazdagok fizessenek szolidaritási adót. A cél az lenne, hogy erősítsék a társadalmi összetartás érvelt az eddigi pénzügyi szigoráról ismert nemzetközi szervezet. Svetnik Endre összefoglalója.
Aki sokat keresett a világgazdaságot bénító karanténok közepette, az most nyúljon a zsebébe és segítsen ki másokat. Ezzel az ötlettel állt elő az IMF, amelyről eddig úgy tartották, hogy fájdalmas, sőt pusztító reformokat kényszerített ki azokból az országokból, amelyeknek a szükség óráiban kedvezményes hitelt adott. A Nemzetközi Valuta Alap szerint ideiglenes szolidaritási adót kéne kivetni a módosabbakra, mivel a pandémia növelte a világon a gazdasági és egészségügyi szakadékot. Az IMF erre szokásos féléves pénzügyi monitor jelentésében tért ki. Az érvelés szerint a szolidaritási adó megnyugtatná a világjárvány által leginkább hátrányba szorítottakat, hogy a COVID-19 elleni harc a társadalmak kollektív fellépése. A témában a Financial Times című üzleti lap megkérdezte Vitor Gaspart, az IMF pénzügyi főnökét. Ő azt mondta, azzal, hogy jelképesen megnövelnék a pandémia idején prosperálók adóját, megnövelnék a társadalmi kohéziót, még akkor is, ha a közkiadások rendszerét nem kell újjáépíteni. Az egyes országoknak azért kéne mérlegelniük az ötletet, mert ezáltal polgáraik úgy érezhetnék, hogy mindenki hozzájárul a COVID-19 utáni talpraállás célzó erőfeszítésekhez, mondta. Az IMF megjegyezte, a pandémia nyomán például azzal nőttek a különbségek, hogy a fiatalabb és szegényebb lakosok nagyobb arányban vesztették el munkahelyüket és bevételüket. Az erős adórendszert felépített fejlett államoknak egy időre meg kéne növelniük a legmagasabb személyi jövedelemadó kulcsokat, javasolja a Valuta Alap, és megemlíti Németországot, ahol az újraegyesítést követően szolidaritási adót vezettek be. A 2020-ban különösen nagy profitot bezsebelő cégek extra bevételeit is meg kéne adóztatni, vetette fel az IMF. A Valuta Alap annak ellenére állt elő az ötlettel, hogy a járvány és a vele járó gazdasági lassulás nem veszélyezteti a legtöbb ország közkiadásait. Közgazdászok szerint a fejlett országok adósságszintje várhatóan stabilizálódik a pandémia után. Az a tény, hogy sok állam nagy kölcsönöket vett fel az elmúlt évben a polgárok és vállalkozások kisegítésére, jobb gazdasági kilátásokkal kecsegtet az IMF szerint. Az alacsony kamatlábak nyomán a fejlett gazdaságok köztartozásai az évtized közepére stabilizálódhatnak, és emiatt az IMF szerint az Egyesült Államoknak például alacsonyabb lesz az adóssága, mint korábban jósolták. A szegényebb országok számára viszont nagyobb gond lesz az adósság finanszírozása. A Valuta Alap korábban azt mondta, hogy a vártnál jobb gazdasági talpraállásra számíthat a világ, mert a globális gazdaság nem 5,2%-kal, hanem 6%-kal bővül majd az idén. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Débányász Gergő, a műsorvezető Exterde Tibor volt. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!